Nyilván önöknek, dietetikusoknak megvan a tudományos felkészültség ahhoz, hogy ezeket a hatásmechanizmusokat összefüggésében és kémiai folyamataiban lássák. De hát hétköznap úgy találkozunk ezzel, hogy jaj, epés vagyok, nem bírom a zsírt, akkor most kevesebb zsíros ételt teszek. Én az uborkát nem bírom, a másik a hagymát nem bírja. Tehát kialakulhatnak bizonyos szokások. Lehet ezeken változtatni? Tehát egy beteg eljuthat-e oda, hogy saját maga felfedezze azt, mert én szeretem az uborkát, de nem bírtam enni, hogy hogyan készítsem el, vagy hogyan lehet azt a hagymát számomra is fogyaszthatóvá tenni, mert szeretem, de egyébként meg nem bírom, mert fúvoldok tőle. Mert azt tudjuk, hogy mi nem működik, mivel együtt nem működik a szervezetünk, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt elkerülni, mondjuk otthon.
Az első szó, hogy dietetikus, aki ugye az élettani ismeretek mellett a konyha technológiát is elmondja, egyébként nagyon jó példa az EPE betegek példája. Én a főiskolán is tanítok Nyíregyházán társszakdolgozókat is, és kétfajta diétát szoktam velük nagyon megjegyeztetni, a diabéteszesek diétáját, mert ott ugye a szénhidrátot számolni kell. Tehát ez főleg egy olyan diéta, ahol számoljuk a tápanyag összetételt.
Egy idő után ránézésre is
egy idő után megy ez tényleg csuklóból, azt szokták mondani a beteget, tehát ezt nagyon rutinosan lehet tenni a dolgot. És a másik, ahol például az EPE beteg diéta, és e köré tartozók, ahol viszont nem számolunk, de konyha technológiát, ezt kőkeményen módosítunk. Például egy EPE beteg nyugodtan ehet töltött káposztát, ha az konyha technológiára úgy van elkészítve. Na most erre tanítjuk meg a beteget.
Mondjunk el egy ilyen titkot a hallgatóknak is, mert szerintem van EPE beteg hallgatónk, olyan is, aki a töltött káposztát is szereti.
Akkor nézzük, hogy mi a gond, mitől puffad egy EPE beteg, hogyha hagyományos töltött káposztát eszik. A káposztának van egy úgynevezett illóanyag tartalma, és hogyha ehhez még valamilyen zsiradék társul, akár a húsban lévő zsiradék, akár a tejfölben lévő zsiradék, ez a kettő együtt olyan vegyületeket hoz létre, ami aztán valóban puffasztja az EPE betegeket, és aztán soha többet nem kívánnak ilyet enni. Ugyanakkor az EPE betegnek szüksége van rostra, neki is meg kell napi 50-60 dekányi rostot, mert hogy a rost köti az EPE savakat, mert ha az EPE savak nincsenek megkötve, akkor vastag béldaganat rizikó, de nagyon sajnos nagy mértékben kialakulhat. És ugye akinek nincs EPE hólyagja, nincs hol a fölösleget traktározni, így aztán a folyamatos EPE-t kötni kell, erre legjobb például rost. Na most akkor töltött káposzta EPE betegeknek. Ott kezdődik a történet, hogy a káposzta az nem savanyított káposzta lesz, hanem az édes káposztát citromlével savanyítjuk meg. Idáig semmi gondunk nem lesz. Aztán a töltelékben arra igyekszünk, hogy minél soványabb hús kerüljön. Na most jön a főzés. Ugye az illóanyagok, amelyek benne vannak a káposztában, azok akár a vízzel is eltávoznak, és a levegőbe is eltávoznak. Magyarán úgy kell csinálni a töltött káposztát, hogyha már megtöltöttük a tölteléket, akkor feltesszük főni. De ugye nem a hagyományos módon, hogy lesúlyozzuk, és hogy fedő rá, és hogy semmi ne jöjjön ki, hanem ezt fedő nélkül főzzük, és amikor már rottyan rajta a lé, akkor az egészet csontszárazra leszűrjük, forró vízzel felöntjük, és még mindig fedő nélkül készre főzzük. Tehát azzal, hogy leöntöttem róla a vizet, a vízzel kiöntöttem azokat az illóanyagokat, amelyek beleoldódtak, és hogy végig fedő nélkül főzöm, amíg benne maradt illóanyag fog eltávozni. És hogyha sovány húsból csináltam mondjuk egy pulyka mellből, vagy sertészcomb is lehet, de ne a zsíros része, hanem az, ami még egy kicsit olyan soványabb, és aztán a végén, hogyha valaki sűríteni szeretné, akkor nem tejföllel sűrítjük, hanem az apró káposztáját, hanem kefirrel vagy jogurttal. Így aztán ugye a fedő nélküliséggel, és hogy leöntöttük a vizet, elértük, hogy illóanyag távozzon, az a pici, ami benne maradt, hogyha nem tejfölt használok, hanem kefirt vagy jogurtot, nem fog zsiradékkal találkozni. Így aztán szociális otthonokban is ott vagyunk, mint dietetikusok, és én ott látom a 80 éves EPE beteg néniken, hogy ragyogóval el tudják fogyasztani minden gond nélkül az így késő töltött káposztákat.
Bár nem a főzési tanács a kedvéért hívtam önt ide, de ha már itt tartunk, gondoljunk még legalább két esetben a betegekre. Nagyon gyakori probléma, és most éppen itt van a szezonja, az uborka saláta. Vannak, akik egyáltalán nem bírják az uborkát fogyasztani, de ugyanígy vannak az új hagymával. Ha erről két dologra még tudna nekünk praktikákat ajánlani, akkor azért szerintem hálásak lehetnénk.
Az uborkánál ami gond, az a héj és a mag. Tehát akkor pofon egyszer a dolog.
Nem kell uborkát tenni, mert nagyjából héjból, meg magból áll.
Nem, lehet kapni olyan hámozókat, amikor nem késen hámozunk, hanem vannak ilyen éles hámozókések. amivel tényleg csak a héját hámozzuk le, és a húsán nem megy veszendőbe. Tehát leszedjük a héját, és ha félbevágjuk az uborkát, akkor gyakorlatilag egy ilyen kis teáskanállal is ki lehet válni a
közepéből. Ugyanúgy, mint a sárga dinnyénél.
Ugyanúgy, vagy a töknél, csak ott ugye nagyobb. Ugyanúgy kivágjuk a magas részét, feldaraboljuk az uborkát, és savanyításhoz nem ecetet használjunk, hanem citromlevet. Tehát itt mindig az a lényeg, hogy a savanyításhoz, vagy bármilyen ételt készítünk és savanyítani szeretnénk, akkor citromlével savanyítsuk, és ne ecettel. Nem lesz rajta a héja, a magja, citromlé van benne, nyugodtan megehetik. A másik az újhagyma, ez igen. Itt az a baj, hogy nem fogok tudni ilyen konyhatechnológiát mondani, mert ott egy konyhatechnológia van, hogy elhagyjuk. Illetve van egy átmeneti megoldás, hogyha valaki a hagyma ízét szeretné, és már úgy tényleg stabil az állapota, nincs semmi gondja, akkor szoktunk csináltatni a betegeken ilyen próbafőzést. Tehát amikor tudja, hogy olyan ételeket eszik, amit bomba biztosan semmi problémája, akkor azt csinálhatja, hogy mondjuk a hagymát nagyon pici vízben megfőzi, így aztán a hagymának az íze belefő a vízbe, és mondjuk egy hajpörköltet készít, mert paprikát, paradicsomot rakhat a pörköltbe, ezt a hagymás levet önti bele, és így aztán az íze meg lesz. Ha ezt is bírta, akkor a következő lépés, hogy meg lehet vele próbálkozni, de ez egy nagyon érdekes, ugyanis az epebetegek 90%-a nem bírja a hagymának az illatát sem. Tehát addig, amíg a többi zöldségfélékre meg tudjuk tanítani, hogy egye, nincs vele semmi problémájuk, de a fokhagyma, a hagyma és a belsőségeknek az illata vagy szaga.
Hát erős illóolajat tartalmaz.
Igen, ez bennük egy olyan rossz közérzetet teremt, úgyhogy ez a két dolog, a belsőségek és a hagymafélék nem szoktak gondot jelenteni már ilyen szempontból, hogy hogyan használják, mert helyből nem bírják a szagukat.
Nyilván azt tudom, hogy az önök gyakorlati tevékenysége tudományosan meg van alapozva. Most háztáji dolgokról, kicsit hétköznapi dolgokról beszélgettünk, de azért megkérdezem, hogy a gyakorlat kialakításában mennyire támaszkodnak önök a népi hagyományokra? Tehát nem csak a tanultakra, hanem arra, hogy fűben, fában a gyógyszer is vannak évszázadok alatt kialakult tapasztalatok egyes betegségek gyógykezelésére, vagy bizonyos étrendek kialakítására.
Hogy fűben, fában orvosság, most akár gyógyterákról is beszélhetnék, ez egy rizikós terület, mert én már említettem a reklámokat is, például nem mindegy, hogy milyen gyógyszert fogyaszt a beteg. Nem mindegy, hogy ki ellenőrizte azt az adott terméket, hogy honnan származik, hol csomagolták. Tehát én azt szoktam mondani a betegeknek, csak és kizárólag olyan gyógyszereket vehetnek meg, amelyeknek az előállítóik, ugye mindig rá van írva a dobozra, hogy kiforgalmazza, stb. Egy G betűnek szerepelni kell vele.
Származási engedélye vagy?
Nem, OJT engedély sem jó. Nem jó az OJT engedély sem, csak olyan, hogyha egy G-betű szerepel benne, mondjuk gyógyszerészeti intézet vagy gyógyszerkutató intézet, ugyanis én úgy gondolom, hogy a lakosság nem tud egy nagyon fontos információt. 2004 óta, mióta az EU-ba beléptünk, az OJT-nek nincs jogában bevizsgálni semmifajta élelmiszert. Sem azt, ami itt készül, sem azt, ami bejön az országba. És ez most mindegy, hogy élelmiszer, gyógykészítmény, gyógytej, a tablet, a kapszula, por, stb. Nincs jogában bevizsgálni 2004 óta. Ez egy szomorú dolog, az OJT-nek ez egy szívfájdalma, és ott vannak a jól felkészült emberek és eszközök, de a mechanizmus a következő. Én holnaptól szeretnék valamit forgalmazni az országban, akkor a internetről letöltem az OJT honlapjáról azt a fajta nyilatkozatot, amit az én saját becsületem szerint a termékre vonatkozóan kitöltök.
Saját felelősségre. Saját üzleti meggondolásból.
Így van. Ezt az, aki forgalmazni akar ezt az adott terméket holnaptól, ma elviszi az OJT-be azok az adatokkal, amit ő ráírt. Az OJT pedig erre ad egy számot, egy iktatási számot. Másnaptól az illető forgalmazza ezt a terméket, és lobogtatja, hogy itt az OJT engedélyszám. Na most ez a baj, ez nem OJT engedélyszám, ez egy iktatási szám, ami egy adminisztrációs folyamatnak a végeredménye, de nincs mögötte semmifajta bevizsgálás és kontroll. Ez a szám azt a célt szolgálja, hogyha én attól az adott terméktől tudom bizonyítani, hogy attól lett valami problémám, akkor mehetek az OJT-hez reklamálni, a szám alapján kikeresi ezt az adott dokumentumot, be is vizsgálja a terméket, amitől gondolom, hogy bajom lett, de az én költségemre, és nem a forgalmazó költségére. Na most ebből kiindulva, 2004 óta én, mivel arra esküdtem fel, ugye mi is ugyanúgy letettük a Hippokrátészit, hogy a legjobb tudásom, ismertem, stb. Szerint fogom a betegeket ellátni, mi azóta nem szívesen javasolunk semmifajta természetgyógyász terméket, port, kapszulát, teát, stb. A betegeknek, mondom kivéve akkor a teátnál, hogyha a diétát az ország gyógyszerészeti, vagy gyógyszerkutatás, vagy gyógyszerellenőrzés, stb. Intézet adta ki, mert ők nekik jogukban áll bevizsgálni, de amint csak és kizárólag OJT engedély van, én olyat senki egy betegemnek sajnos nem tudok ajánlani, nem az OJT tehet róla, a kialakult helyzet. Az, ami miatt ezektől nem fognak meggyógyulni a betegek. Nagyon kicsi, tehát nem lehet kiszűrni, hogy mi az, ami valóban a beteg egészségét szolgálja, és mi az, ami csak és kizárólag üzleti érdekeket szolgál. Tehát én így beteget nem húzhatok be úgymond a csőbe, hogy vegye meg, nem. Maradtak a hagyományos élelmiszerek, gyönyörűen fel lehet velük a diétákat építeni. 30-40 évvel ezelőtt csak és kizárólag hagyományos élelmiszerek léteztek, akkor is össze lehetett állítani a diétákat, úgyhogy visszatértünk ehhez a módszerhez, sokkal jobban járnak a betegek, mert sokkal intenzívebben tudnak gyógyulni.
Már beszélgetésünk korábbi szakaszában kapcsolódtunk ahhoz, hogy a vegetáriánus életmód sem mindig hasznos vagy üdvözítő eredményt ad a betegek számára. Önök dietetikusok hogyan látják ezt a problémát? Mennyire egyoldalú táplálkozás, és mennyire veszélyes, vagy mennyire egészséges az, ha valaki csak zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt, illetve húst egyáltalán nem fogyaszt?
Igen, hogyha ilyenfajta vegetáriánizmust folytat, vagy vegáns étrendet, amikor csak zöldség és gyümölcs és semmi hús, az nem egészséges. Tehát ez nem egészséges. Az, hogy szójával próbálják meg kompenzálni a fehérjebevételt, a szója nem tartalmaz úgy és olyan összetételben azokat a fehérjéket, aminósavakat, amikre szükségünk van, illetve ha tartalmazza, mert sokan ezzel élvelnek, olyan anyagokat tartalmaz még mellette, amelyek a mi immunrendszerünkkel nem kompatibilisek. Tehát ott, ahol a szója kizárólagos fehérje forrás ugye egyes népeknél, Afrikában, stb. Ott az immunrendszer ahhoz szokott hozzá, hogy ezeket az anyagokat feldolgozza, tudja hasznosítani. A magyar ember immunrendszere nem kompatibilis a szója egyes alkotó részeivel. Olyannyira nem, hogy minisztériumi rendelet van arra, hogy például 6 éves korig tilos szójakészítményeket direktben iskolásoknak közétkeztetésben felhasználni. Hát nyilván nem csak közétkeztetésben eszik a gyerek, hanem otthon is, akkor otthon sem egészséges. Az, amivel ők szokták pótolni a fejét, az elsősorban a szója szokott lenni. Abban az esetben, hogyha semmifajta tejterméket nem fogyasztanak, ugye ők a laktovegetáriánusok, nagy a baj. De ha már legalább a tejterméket fogyasztják, akkor hozzájutnak ahhoz az alapvető fehérjékhez, amire szüksége van a szervezethez, és mint említettem, ahhoz a kalciumhoz is, ami kell a csontosodáshoz. Ha meg még a tojást is fogyasztják, akkor ugye ők az óvolató vegetáriánusok, akkor a tojásból még további olyan zsírsavakhoz jut hozzá a szervezetük, amely nincs meg más élelmiszerben, olyan fehérjékhez és koleszterinhez.